Bár egy széthulló világban élünk, és a biztonságunk úgy tűnik, hogy roppant törékeny, mégis jó kezekben vagyunk. Ezt szeretném központi üzenetként a szívetek mélyére elrejteni ma. Egy olyan világban élünk, ami egyik pillanatról a másikra megváltozhat. Ha valakik ezt értik, akkor azok mi vagyunk. Kilátott még olyat évtizedekkel, vagy akár évszázadokkal ezelőtt, hogy egyszer csak megáll az élet, és minden, amit addig ismertünk, az megváltozik. Persze most már kezdünk hozzászokni, de az emberiség az elmúlt évtizedekben nem így élt. A jövőről mindannyiunknak van egy olyan naív elképzelése, hogy a jövő az tulajdonképpen egy meghosszabbított jelen, és bízunk benne, hogy a meghosszabbított jelen egy kicsit jobb lesz a jövőben, mint amilyen most. A valóságban azonban nem tudhatjuk, hogy mi következik, és egy törékeny világban élünk. Hogyha csak hallgatjátok a híreket, akkor elég kevés olyan szeglete van a világnak, amely nyugalomban él. Az kegyelem, hogy itt nálunk még béke van. És örülhetünk egészen addig, amíg béke van. De egy törékeny világban élünk. Ezt az első századi keresztényeknél senki nem értette jobban. Jézus meghalt, majd feltámadt, elindult a misszió, elkezdtek új gyülekezetek alapulni szerte az ókori világnak a keleti részén. És azt gondolhatták a testvéreink, hogy megy előre a misszió, gyarapszanak a gyülekezetek, itt vannak mellettünk ezek a nagyszerű, szilárd emberek, Jézus Krisztus apostolai, megjelent a színen Pál apostol, a gyülekezetek gombamód elkezdtek szaporodni, megjelentek a zsidó gyökerű gyülekezetek mellett a pogány eredetű gyülekezetek is, és szépen ment a misszió, mint kés a vajban. Aztán megjelent Néró császár, és fellángolt a keresztény üldözés, és bár Nérót úgy tartjuk számon, mint egy véreskezű uralkodót, meg aki az őrültségéről híres, és hogy tulajdonképpen az első komoly keresztény üldözés az hozzá kötődik, mert hogy különböző összeesküvés elméleteknek a láncolata végén rábizonyították a keresztényekre koncepciós perekben, hogy ők gyújtották fel Rómát, és ebből kerekedett egy csodálatos keresztény üldözés. De az a keresztény üldözés, ami Néró korára volt jellemző, az meg sem közelítette azt a véres üldözést, ami néhány évtizeddel később egy Domitianus nevű császár nevéhez volt köthető. Azok a képek, amikről ti is hallhattatok, olvashattatok, vagy láthattátok illusztrációkon, hogy a keresztényeket az arénákba vitték, és ott két út várt rájuk, vagy oroszlán eledel lett belőlük, vagy élő fáklyaként szurokba mártva világítottak azoknak, a keresztény testvéreiknek, akik egymás ellen küzdöttek a gladiátorviadalban, és végül rájuk szabadították az oroszlánokat. Na ez a fajta üldözés, ez Domitianus császár nevéhez köthető, a Krisztus utáni első század 80-as éveinek a vége felé. Hogyha voltak olyanok a történelemben, akik azt érezték, hogy fenekestől felfordul velük a világ, akkor ezek az őskeresztény testvéreink voltak az első század vége felé. Ebben a korban élt János apostol, mint utolsó élő apostol. Képzeljétek el, milyen lehetett akkor a keresztényeknek a hangulata. Elmúltak a békeidők, eddig összejöhettünk a gyülekezeteinkben, most nem jöhetünk össze, mert halál vár ránk. A fő kérdéskör az az volt, hogy kiszolgáljuk-e a császár kultuszt, hogy beállunk-e mi is a sorba, és elfogadjuk-e azt az égbe kiáltó Isten káromlást, hogy a császár az egy Isten, elfogadjuk-e, vagy nem fogadjuk-e el? Tanúskodunk, vagy nem tanúskodunk? Ha tanúskodunk amellett, hogy Jézus Krisztus az Isten, akkor elszakítanak a családunktól, megölik a családunkat, és megölnek bennünket is velük együtt. Hogyha csak egy picivel hátrébb lépünk, ha csak egy kicsit vonulunk vissza, és csak egyszer ejtjük ki a szánkon azt, hogy a császár az Isten. Csak egyszer kell elmondani, és mindettől megmenekülünk. Nem éri meg? Nem éri meg egyszer csak a szánkkal ezt kimondani, és utána mehet tovább a misszió, mehetünk a gyülekezetbe, tovább él a családunk, a gyerekeink. Érzitek a bőrötökön ennek a súlyát? Ha azt mondod, hogy Jézus Krisztus az Isten, és én pedig az ő tanúja vagyok, akkor minden, ami eddig fontos volt számodra, az elveszik. Csak egy picit lép hátrébb. És ez az ókori keresztényeknek különösen veszélyes volt, különösen a zsidó származásúaknak. Erről szól a zsidókhoz írt levél. Amikor azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy mi nem a meghátrálás emberé vagyunk, hogy elvesszünk, ezt a dilemmát fogalmazza meg. Mert a zsidó származásúak számára a kérdés úgy hangzott, hogy neked még kevesebbet kell hátralépni. Neked csak azt kell mondani, hogy Jézus nem az Isten fia. De ugyanúgy lehetsz zsidó tovább, ugyanúgy gyakorolhatod a hitedet, csak azt ne mondd, hogy Jézus az Isten. Szerintetek hány asztalhoz ültek le a családfők, az apák és anyák, és hányan beszélgettek sírva és remegve, és a hajukat tépve, hogy nem hiszem el, hogy ide jutottunk, hogy komolyan azon kell gondolkozni, hogy mi lesz a gyerekeimmel, hogyha engem kivégeznek. A tanúskodás minden korban élet és halál kérdése volt. Ma is az. Mert a tanúskodás a hitelességgel egyenértékű. És hogyha visszalépsz, akkor már nem vagy hiteles tanú. Mert Jézus Krisztus vagy az Isten fia, vagy nem az Isten fia. Ha te azt vallod, hogy Jézus az Isten fia, akkor ennek hosszú távú következményei vannak az életedre nézve. Ha visszalépsz ettől csak egy lépésnyit is, akkor a tanúságod nem lesz hiteles, és azzal emberek élete kerül veszélybe, de elsősorban a tied. Lehet, hogy ma még nem fenyeget bennünket az a veszély, hogy elvisznek bennünket és kivégeznek valamilyen vesztőhelyen. De a helyzet bonyolultsága, komolysága, az a szellemi klíma, amely körülvesz bennünket, az semmivel nem könnyebb, mint ami az őskeresztényeket körülvette. Sőt, majd látni fogjuk, ahogy haladunk előre a könyv tanulmányozása során, hogy egyre hasonlóbb a világunk ahhoz az ókori világhoz. És látni fogjuk, hogy hogy mutatja be Isten azt a világot, amely elszakadt Istentől azokkal a dinamikákkal együtt, amik így zajlanak körülöttünk. Ezért tehát Isten, amikor elküldi az ő üzenetét Jézuson keresztül és az angyalon keresztül Jánosnak, akkor ezzel a grandiózus üzenettel a célja az a bátorítás. A jelenések könyve célja elsődlegesen és mindenek előtt az akkori kor keresztényeinek és minden kor minden keresztényének a bátorításra, bátorítás a kitartásra, a hűséges tanúskodásra. A jelenések könyve sokszor azért tűnik érthetetlennek, mert úgy tekintünk rá, mint egy forgatókönyvre. Kétségtelenül majd, ahogy látni fogjuk, hiszen most a bevezető versekben is olvastuk, hogy Isten elmondja azt, hogy minek kell következnie. Ezért kétségtelenül lesznek benne olyan részek, amik a jövőnkre vonatkoznak. És majd fel is tárjuk, mert ez nem érthetetlen és nem ismeretlen, hiszen Isten a kezünkbe adta, hogy pontosan mit jelentenek ezek az események, és hogyan kell őket értelmezni. A jelenések könyvének ezt a furcsán, misztikus, ilyen félelmet meg rettegést keltő hangulatát, ezt azért érezhetjük, és addig érezhetjük, amíg nem ismerjük és nem értjük azt a nyelvezetet, amin íródott, És amíg nem egy bátorító üzenetként tekintünk rá, hanem egy olyan forgatókönyvként, aminek az apró részleteit és képeit úgy kell megértenünk, hogy abból nekünk ki kell hámozni a jövőt. De nem ezért adatott a jelenések könyve. Hiszen azok, akiknek íródott, lehet, hogy néhány héten, hónapon vagy éven belül meghaltak. A jelenések könyve tanúság arról az Istenről, aki egy, minden körülmények között ura a világnak, kettő, minden körülmények között irányítja a világot. Ezt a kettőt jegyezzétek meg jól, mert ez végig fogja kísérni az egész könyvet. Isten minden körülmények között ura a világnak, és irányítja a világ eseményeit. A jelenések könyvén majd látni fogjuk, hogy olyan, minthogyha egy ilyen nagy perspektívából Isten bemutatná, hogy gyakorlatilag minden földi eseménynek és történésnek a gyökere az a mennyben van. Minden olyan esemény, amely korszakos, világtörténelmi jelentőségű, ez nem csak úgy megtörténik itt a földön, hanem a mennyből irányítják ezeket a folyamatokat. Engedélyezik őket, vagy visszatartják őket, vagy egyenesen, szánt szándékkal, irányítottan ide a földre adják őket. Tehát, hogyha eddig a mennyország az nem lett volna számodra kőkemény valóság, akkor most a jelenések könyve tanulmányozása számán azzá kell, hogy váljon. Mert Isten szeretné bemutatni, hogy mindent ő irányít, a látszat ellenére is, és ő irányít. Nem csak, hogy ural, hanem irányít. Még néhány gondolat előjáróban. A jelenések könyve egy olyan műfajban íródott, amelyhez hasonló műfajú könyv nincsen a Bibliában, és amely műfajban a történelemben egy meghatározott szűk időszakban írtak, azelőtt sem volt jellemző, és azután sem volt jellemző. Ennek a műfajnak a neve az apokaliptika, majd erről mindjárt beszélek, a világ végéről szóló eseményeknek a taglalása. Ez az apokaliptika. És egy olyan műfajjal van dolgunk, amely nem csak a héber zsidó irodalomban, hanem a pogány világi irodalomban is megjelent. Érdekes módon a Krisztust megelőző 200 évben, és a Krisztus utáni első században. Tehát egy olyan műfaj az apokaliptika, a világ végéről szóló eseményeknek a bemutatása, amely egy szűk történelmi időszakban keletkezett, és azóta már nem. Ezért aztán, mivel nem tudunk ilyet olvasni, nem olyan, mint egy regény, amely hát olyan 1200 éve íródik, de leginkább a 200 évvel ezelőtt járatódott csúcsra, és most is él ez a műfaj, aminek a műfaji sajátosságait ismerjük, mert mindannyian olvastunk már regényt. Nem is versről van szó, ami szintén egy ismerős műfaj nekünk. Nem egy hirdetés, amivel nap mint nap találkozunk, vagy újságcikk. Hanem egy világértelmezés fajta, amihez hasonlót nem ismerünk. Ezért aztán olyan találgatásokba bocsátkozhatunk, hogyha nem ismerjük ennek a műfajnak a sajátosságait, amik nagyon messzire vetnek bennünket az igazságtól a jelenések könyve értelmezése során. Biztosan ti is hallottatok már a Nostradamus nevű jósról. Ugye? Ismerős lehet ennek a középkori jós figurának a neve. Hát ez attól ennyire izgalmas és érdekes, és azért tartja lázban most már több száz éve az embereket, mert olyan fajta műfajban alkotott, ami azt mondja magáról, hogy beleláttam a jövőbe, és azokat a képeket, amiket a jövőben láttam, megpróbálom értelmezni itt a jelenben, és hozzáilleszteni olyan képekhez, amit ismerek. Na most, amikor a jelenések könyvének így állunk neki tanulmányozni, abból kerekednek ki ilyen gondolatok, hogy azok a furcsán összetett, ijesztő teremtmények, amelyekről majd olvasunk a Jelenések könyvében, hát azok mit láthatott János, ami a jövőben úgy néz ki, amit ő itt a múltban mondjuk egy páncélos skorpióhoz tud hasonlítani. És akkor némelyek kiokumulálják, hogy hát ez csak a tank lehet. Totálisan félreértett értelmezése a Jelenések könyvének. És így nem csodálom, hogy bizarr és ijesztő, és nem sokaknak van kedve tovább olvasni. Na most attól még, hogy ma már nem olvasunk ilyen műfajú könyveket, a teológia tudományának gyakorlói a kortörténeti ismeretekkel összevetve és Isten szent lelkének a vezetésével természetesen megértették ezeknek a szimbólumoknak, jelképeknek egész hálózatát. És amikor ezeket a kulcsokat, mint értelmezési kulcsokat megfelelően dugjuk az árba, akkor a Jelenések könyve üzenete feltárul előttünk, mint egy gyönyörű bátorítás, amely részben a jövőről is szól, de leginkább arról a dicsőséges és gyönyörű jövőről, amit Isten készít számunkra a mennyben. Úgy is mondhatnám, hogy a világ helyreállításáról szól. Az apokalipszis nem jelent mást, mint leleplezést. És ezt szeretném most illusztrálni nektek. Peti, gyere kérlek, és légy a segítségemre. Bemutatjuk, hogy mit jelent az apokalipszis. Ugye, amikor ezt a szót halljuk, hogy apokalipszis, akkor megjelennek előttünk a legvadabb háborús képek. Így van? Az, ahol már mindenki szenved, és egy pillanaton belül vége a világnak. Na hát szó lesz erről is a Jelenések könyvében, szó se róla, nem akarom elvenni az élét, a világ végéről is fogunk beszélgetni. De mit jelent elsődleges értelemben az apokalipszis? Az apokalipszis leleplezést jelent, mint amikor egy szobor avató előtt a szobor le van leplezve, mint amikor egy épületen rajta van még egy lepel a felújítás vagy az építkezés miatt, és amikor a lepel lehull, mert valaki leveszi róla, akkor azt, ami eddig csak körvonalaiban volt látható, az a maga teljes valóságában elénk tűnik. Még jó, hogy a haját nem borzolom össze. Amíg az, amin a lepel rajta van, hát addig is vonzó, igaz? És addig is látjuk, hogy valami olyan ez, ami Petihez hasonló. Hiszen Peti hord ilyen cipőt, Peti hord ilyen nadrágot, és hogyha próbáljuk egyik oldalról és másik oldalról is nézni, akkor igen, ez olyan, mint Peti. De aztán megtörténik egyszer csak a leleplezés, az apokalipszis, és az, amit eddig csak reméltünk, hogy helyesen értünk, gondolunk és látunk, az egyszer csak a maga teljességében ott áll előttünk. Mert van valaki, aki képes lerántani a fájtlat, leleplezni az addig ismeretlent, és egyszer csak ott áll előttünk teljes valóságában az, akiről eddig csak reméltük, hogy majd meglátjuk. Na ez az apokalipszis. Ez a leleplezés. Erről szól a Jelenések könyve. És igaz, hogy mennyivel jobb ránézni Petire így, a maga teljes valójában, és azt mondani, hogy igen, ő ilyen, így ismerjük. Jó a csillogó szemébe nézni, jó látni, hogy ő ilyen. Köszönöm szépen. Mi történik itt? Minek a leleplezéséről van szó? Azt olvastuk, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, szó szerint apokalipszise, leleplezése, amit Isten adott neki, hogy közölje azt angyala által szolgájával Jánossal. A kinyilatkoztatás, az apokalipszis, az nem arról szól, hogy Jézus bemutat valamit. Az, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, vagyis leleplezése, apokalipszise, az azt jelenti, hogy kedves keresztények, lássátok meg, hogy milyen Jézus. A jelenések könyve középpontjában Jézus áll. Gondoljátok meg, hogy azok a keresztények, akik szenvedtek és az életüket adták az evangéliumért, ők egy része találkozhatott Jézussal, másik része nem találkozott vele, csak mondták neki, hogy képzeld, itt járt közöttünk, hatalmasokat tanított, olyan jó volt őt követni, egyébként pedig ő az Isten fia. És pontosan ez a hitvallás inokhatott meg, hogy tényleg egy 30-40 évvel ezelőtt ember az az Isten? És én ezért az emberért most odaadjam az életemet, meg a családom életét? És amikor ezek a kérdések foglalkoztatták az őskeresztényeket, akkor Isten elküldi Jézus Krisztus apokalipszisét, leleplezését, és azért adja Jánosnak ezt a mennyei jelenést, hogy az emberek megláthassák a feltámadt Jézust olyannak, amilyen a világ királyának, a föld királyai fejedelmének, hogy ennek az Istennek a kezében vagyunk. Nem annak, aki itt járt közöttünk, és kedvesen mosolygott, már persze ez ugyanaz, csak hogy messze többről van szó, mint egy kedves és nagyhatású rabbiról. Ő a világegyetem királya. És a jelenések könyve úgy mutatja be Jézust, hogy dicsőséges, fenséges, minden a kezében van. A könyv bevezetőjében olvastunk a 7 úgynevezett kis-ázsiai gyülekezetről. A 7 kis-ázsiai gyülekezet az ókori világ Kis-Ázsia nevű provinciájának a nyugati szélén helyezkedett el. Láthatjátok egy afféle patkó alakban. És János, aki a Patmosz nevű szigeten raboskodik, az összes gyülekezettől belátható távolságra volt ekkor. Ez a 7 gyülekezet meghatározó gyülekezet volt akkor. Nyilván nem csak ez a 7 gyülekezet létezett már akkor sem, hiszen már a Bibliából is tudunk más gyülekezetekről. De ezek voltak Jánosnak a szolgálati területei. Nézzétek, hogy Patmoszhoz légvonalban a legközelebb Efézus van. János Efézus püspöke volt ebben az időszakban. Tehát a püspököt, a felvigyázót, aki ezek felett, a gyülekezetek felett gondoskodott. A domicianuszi üldözés következtében egy börtönszigetre deportálták. Ez a Patmosz, ez egy börtönsziget volt, ahova a politikai foglyokat vitték, és ott kínozták őket. Egy borzasztóan kicsi szigetről van szó, azt mondják, hogy aki járt már ott, hogy a sziget minden pontja belátható volt, tehát ez nem egy több kilométer kiterjedésű sziget. Ráadásul tudták a rómaiak, hogy kell az őrületbe kergetni az embereket, mert ez egy rendkívül tagolt partvonallal bíró sziget, amit a tenger hullámzása állandóan verdes. És ezért azt mondják az akkori beszámolók, hogy abban őrültek meg az emberek, hogy állandóan hallották a tenger zúgását. És a végén az agyukra ment ez az állandó tenger zúgás, és megőrültek. Tehát ott van János, ha úgy tetszik, egy karnyújtásnyira a saját gyülekezeteitől, de mégis fogságban. Miért éppen 7, és miért éppen ezek a gyülekezetek? Hát ugye ezek voltak János körzetének a gyülekezetei, másodszorban pedig egy utolsó a Jelenések könyve bevezető gondolataihoz. A számoknak óriási jelentősége lesz a Jelenések könyve tanulmányozása során. A számok azok üzenetértékűek lesznek a Jelenések könyvében. Tehát amikor 7-ről olvasunk, az nem 7-et jelent, amikor 6-ról olvasunk, az nem 6-ot jelent, amikor 1260-ról olvasunk, annak is üzenetértéke lesz, és így tovább. A 7-es szám, ezt már sokszor beszéltük a Bibliában, a teljességnek a száma. Tehát ezért mondhatjuk, hogy a 7 gyülekezetnek írott levelek, azok nem csupán ennek a 7 ókori gyülekezetnek szóltak, hanem mindenkor, minden gyülekezetének, a gyülekezetek teljességének. Már akkor is ezek úgynevezett körlevelek voltak, körbe mentek, és hát majd láthatjátok, ahogyan olvassuk a második, harmadik fejezetet, hogy minden levél így végződik, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, nem csak egynek. És mivel ezekben elmarasztaló gondolatok is elhangoznak Jézustól, ezért az összes gyülekezetnek számot kellett vetni, mondjuk az efezusiaknak számot kellett vetni azzal, hogy amit Laodiceában gondnak talál Jézus, az nálunk rendben van-e? És így tovább. A gyülekezetek teljességének íródik tehát a Jelenések könyve bátorításként. Ezért tehát azt mondhatom nektek, hogy kedves Trinity, a teljes Szent Háromság üdvözletét küldi a gyülekezetünknek, a miénknek. A teljes Szent Háromság a mennyből üdvözletét küldi a gyülekezetünknek, és szeretne bátorítani bennünket, hogy hajrá, csak így tovább, jó az irány, menjetek. A mi feladatunk pedig az lesz az idők során, ahogyan telik az idő, hogy felismerjük, hogy mik azok a panaszok, amik ellenünk szólnak, és mik azok a bátorítások, amik nekünk szólnak majd. Ezt olvastuk. János az Ázsiában levő 7 gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. És a 7 lélektől, akik trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól. Miért mondom, hogy a teljes Szent Háromság üdvözli a gyülekezetünket? Hol van ebben a Szent Háromság? Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Kinek a tulajdonságai ezek a Bibliában? Aki volt, aki van és aki eljövendő. Ki ez? Ez az Isten, az Atya Isten, a Teremtő. Így mutatkozik be Mózesnek, hogy én vagyok, a vagyok. Aki voltam, aki vagyok, aki leszek. Mindig vagyok. Ez az Atya Isten. És nézzétek, így szól később. Itt a jegyzetet kövessétek kérlek figyelemmel. Attól tehát, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. Aztán később így szól a 8. versben, én vagyok az alfa és az ómega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. 8 versen belül 2-szer jellemzi magát Isten bátorításul, én mindig voltam, én vagyok az alfa és az ómega, ez a görög ABC első és utolsó betűje. Na, hogyha ő az első, ő az utolsó, akkor ami közte van, az kicsoda? Ő maga. Isten le akarja hengerelni azokat az ókori keresztényeket velünk együtt, akik kételkednek abban, hogy Isten gondoskodik-e róluk, ott van-e velük, hogy az az üzenet, amit átadnak, az tényleg érvényes-e, hogy tényleg a mennybe megyünk-e, és bátorítani akarja őket, hogy én a kezemben tartok mindent. Nincsen az alfa és omega között olyan, amire Istennek ne lenne ráhatása. Mindig és mindenkor én uralkodom. Gondolj most a saját nehézségeidre. Mit jelent ez ma neked? Isten az alfa és az omega. Nincsen alfa vesző, vagy omega vesző, ami a te problémádat jelenteni. A te helyzeted, életed itt 2022-ben is benn van az alfa és az omega között. Isten minden felett uralkodik, ő a mindenható, és minden a kezében van. Az első pillanattól az utolsóig minden körülmények között uralja és irányítja mindazt, ami a Földön történik. Hát akárhányszor én ezt olvasom, úgy mindig megnyugszom. Hogy akkor lehet venni egy mély levegőt, és újra gondolni ezt az egészet. Az én kis életem nem esik kívül az alfán és az omegán. Meg a tiéd sem. Na aztán itt egyből találkozunk az első szám szimbolikával. A hét lélektől, akik trónja előtt vannak. Fú, ez már elég bizarr. Hét lélek, kik ezek? Hát, hogyha a hét a teljesség száma, és ez a hét lélek ott van Isten trónja előtt, akkor ezt úgy is mondhatjuk, hogy a teljesség lelke. Akkor ő ki lehet? Ez a Szent Lélek. A hét lélek az a Szent Lélek. Az Isten trónja előtt levő lélek. A Szent Lélek, aki teljesség lelke, és akivel beteljesedve mi is teljes életet tudunk élni. Gondolj rá így, ott van az Isten trónja előtt, nem csak egy fuvallat, nem csak egy szél, nem egy megfoghatatlan izé, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelke, aki ott van Isten trónja előtt. És Jézus Krisztustól, akinek most tulajdonságairól fogunk olvasni, Jézus Krisztustól, aki egy, a hű tanú, aki a küldetésében mindvégig kitartott Isten mellett. Nem véletlenül nevezi őt Isten hű tanúnak. Szól azokhoz, akiknek most vállalni kell, hogy ti is hű tanúk lesztek, és legyetek olyan hűségesek, mint Jézus. Jézust megkísértette a sátán a szolgálat a legelején, kísértette az embereken keresztül folyamatosan a szolgálata folytán végig, és megkísértette a szolgálata a küldetése leges legvégén ott a Gecsemáné kertben. De Jézus végig hűséges maradt, és soha, de soha nem tagadta meg Istent, és nem veszítette el a fókuszát, hogy arra a küldetésre fókuszálok, hogy tanúskodjak Isten mellett. Üdvözlet nektek, kedves Trinity gyülekezet, attól, aki első szülött a halottak közül. Ez is egy érdekes kifejezés, ez azt jelenti, hogy Jézus az, aki megnyitotta a halál méhét. Na, ez egyre bizarabbul hangzik, nem? De mindjárt kifejtem, és akkor ez az egyik legnagyobb bátorítás, ami mindenkor, minden keresztény számára elhangzik. Attól Jézus az elsőszülött a halottak közül, hogy ő az, aki először támad fel úgy, hogy többé nem hal meg. Mert persze ugye a Bibliában olvasunk Jairus lányáról, aki feltámadt, ott van Lázár, aki feltámadt, a Naini ifjú, akit Jézus feltámaszt, tehát vannak feltámadások. De ezek az emberek újra meghaltak. De Jézus az első, aki úgy támad fel, hogy nem hal meg többé. Ő az elsőszülött, és a mindenkori elsőszülötteknek van egy nagyon fontos tulajdonsága, mégpedig az, hogy az édes anyjuk méhét bibliai kifejezéssel ők nyitották meg. Abban a méhben ők voltak azok, akik először megfogantak, és akik először megszülettek, és onnantól kezdve képes ez az anya újra és újra szülni. Na most, hogyha Jézus az első szülött a halottak közül, akkor ez azt jelenti, hogy utána sok halott lehet újra olyan, mint Jézus. Sok halott követheti őt, nem csak a halálba, mint ahogy mindannyian követni fogjuk Jézust a halálba, hanem Krisztus követői azok, akik nem csak a halálba követik a mesterüket, hanem akik Jézus testvéreiként a halálból feltámadva is követhetik őt. Mert Jézus az elsőszülött a halottak közül, és ezért mi, akiket testvéreivé fogadott, mehetünk utána a feltámadáson keresztül az örök életbe. Üdvözlet attól, aki a föld királyainak a fejedelme, aki magasan fölötte van minden földi hatalomnak. Ezt szerintetek milyen füllel hallgathatták azok, akik úgy érzékelték, hogy Domitianus császárnál nincsen hatalmasabb földi hatalom? A föld királyainak a fejedelme. De ajánlom ezt szeretettel a figyelmetekbe, mert február 12-én elindul majd a választási kampány, és egy kicsit meg fognak őrülni az egyébként jóra való magyar emberek. És az egyik azt fogja mondani, hogy ilyen a jó, a másik azt fogja mondani, hogy az olyan a jó, és az emberekből előbújik az, ami bennük van, az őrület. És úgy tűnik, hogy az életünk múlik azon, hogy ki győz. És függetlenül attól, hogy kivel szimpatizálsz, és az ige hirdetéseimből, a tanításaimból, a beszélgetéseimből érzékelhető, hogy nyilvánvalóan én is a keresztény érzelmű és a keresztény értékeket a zászlajára tűző párttal szimpatizálok. De soha nem merülhet fel, hogy azt gondolnám, hogy az életem múlik azon, hogy ki nyer. Hogy a jövőnk azon múlna, hogy ki nyer. Márpedig a tétjének ezt fogják beállítani. Igen, baráti beszélgetésben beszélgethetünk majd arról, hogy egyik vagy másik oldal győzelmének várhatóan milyen következményei vannak. És igen, ezeknek a következményeknek fajsúlyos hatása van a jövőre nézve. Szó se róla. De azt nem hihetjük, annak nem ülhetünk fel, hogy egyik vagy másik politikai párt, oldal, vezető, ő a mi megmentünk. Mert azzal nagyon félreértenénk valamit Jézus Krisztus személyét illetően. Jézus a föld királyainak a fejedelme. És ezt meg kellett értenie az akkoriaknak is, hogy tehát Domitianus fölött is ott áll Jézus, akkor is, ha be kell mennem az arénába. És meg kell értenünk ma, itt a 21. század Magyarországán, hogy a mi vezetőink fölött is ott áll Jézus Krisztus. És bármilyen irányzat vagy ideológia nyer is terepet, fölöttünk akkor is Jézus Krisztus az Úr. Mert máskülönben a szívünket át fogja hatni a félelem, a remegés, a rettegés, hogy jaj, mi lesz velünk a jövőben. Hát bátorítson bennünket az, hogy annál nagyobb gáz, mint ami velük történt 2000 évvel ezelőtt, nem nagyon történhet velünk. Egyelőre sokkal jobb pozícióban vagyunk. Mert Jézus a föld királyainak fejedelme. És amikor János így emeli és emeli és emeli Jézus Krisztus és Isten személyét az olvasók előtt, és figyeltétek, attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a teljesség lelkétől, és Jézustól, aki az első szülött a halottak közül, és ti is mentek utána a feltámadásba. És a föld királyainak a fejedelme, hát lehet ennél nagyobb? Nem lehet. És akkor hirtelen, végtelenül személyessé teszi ezt az egészet, és azt mondja, hogy és attól, aki szeret minket, ez az Isten szeret téged, aki irányítja és uralkodik a világon alfától omegáig, aki hűséges tanú, a teljesség lelke, a mindenség, a föld királyainak a fejedelme, ő szeret téged. De nem csak, hogy téged szeret, hanem minket szeret. És ezért van az, hogy itt a gyülekezetben nem lehet olyan, hogy én Isten nagyon szeretem, de rá nem bírok ránézni. Annyira jó, hogy engem így szeret Isten, de hát az hogy van, hogy még őt is szereti, akivel itt vagyok egy gyülekezetben? Ez hogy lehet, hogy őt szereti az Isten? Hát így. hogy szeret minket, és vére által megszabadított a bűneinktől. Megkérdőjelezhetetlenül szeret minket, és pont. Aki országa népévé tett minket, nem majd fog tenni, hanem az országa népévé tett. Ez egy befejezett dolog. Tekints így magadra, téged szeret, alfától omegáig az Isten, szeret a teljesség lelke, szeret a föld királyainak fejedelme, és nem csak, hogy megszabadított a halálból és a bűnből, hanem beültetett az ő országába. Te már most mennyei állampolgár vagy. Csak arra várunk, hogy mikor megyünk haza. A mai napon, néhány óra múlva, átvesszük a kulcsot az új házunkhoz. Életünk első saját otthona. Halleluja! Tudjátok, hogy ez milyen jó érzés? Sokan tudjátok. Én majd most fogom megtudni. Hát tudjátok, hányszor gondoltam arra, hogy pont olyan volt ez a 7 hónap várakozás, mint ahogy a mennyre kell várnunk. Vágtuk a centit, minden nap erről beszélgettünk, gyerekek, ma is egy nappal közelebb vagyunk ahhoz, hogy átvegyük a kulcsot. És eljön, és ez az idő eljön, és az is, amiről most beszélgetünk itt testvéreim, az eljön. És lehet, hogy az üldöztetés is eljön. De eljön az is, ahova készülünk, ahol megnyugszunk, ahol békesség lesz, biztonság lesz, ami nem törékeny világ, ami nem múlik el többé, ahol nem lesz többé félelem, fájdalom, gyász, halál és fogcsikorgatás. Ez eljön. És végül a tanúság évéhez kötődően üdvözlet attól az Istentől, aki papokká tett minket Isten az ő atya előtt. Na, ez szól, barátaim, a tanúskodásról. Én nem pap vagyok, én egy ember vagyok, hozzátok hasonló, akinek Isten az ige hirdetés és a vezetés lelki ajándékát adta. Mindannyian papok vagyunk Isten szemében. A papságnak abban a minőségében, hogy az Ószövetségben a papok voltak azok, akik a templomba egészen a szentek szentjéig szabad bejárással rendelkeztek. Jézus pedig azt mondja, hogy ti vagytok az én papjaim, akik innentől kezdve Jézus feltámadása következtében bármikor szabadon bemehettek az Isten trónjáig, és hozhatjátok, vihetitek az üzeneteket, mégpedig azt az üzenetet, hogy van feltámadás a halálból, és a bűnre van bűnbocsánat. És a tanúskodás évében ezzel szeretném zárni. Mindannyian papok vagyunk. Mindannyian üzenethordozók és üzenetközvetítők vagyunk. Jézus nem ismer olyan tanúkat, akik nem tanúskodnak. Ha úgy érzed, hogy Jézus Krisztus követője vagy, de nem akarsz tanúskodni, akkor rossz helyen ülsz. Mert hogyha Jézus Krisztus követője vagy, akkor tanúságra vagy elhívva. De hát ilyen bátorítás, ilyen háttér után ki ne akarna tanúskodni? Ha mögöttünk áll az, aki volt, aki van és aki eljövendő, a teljesség lelke, a hű tanú, a föld királyainak fejedelme, akihez szabad bejárásunk van, hát ki ne akarna erről az Istenről tanúskodni? Kinek lenne ez nehéz? Mert nekünk nem. Amen. Gyertek, álljunk fel, adjunk hálát, és bátorodjék a szívünk. Úr Jézus, szeretünk téged, mert te vagy a föld királyainak a fejedelme. Hálásak vagyunk, hogy testvéreiddé fogadtál bennünket, mert elsőszülött vagy a halottak közül, és mi pedig követhetünk téged a feltámadásban. Urunk, hálásak vagyunk azért a nagy bátorításért, hogy bármilyen körülmények között éljünk is, mindig te vagy, és te leszel a mindenható. Köszönjük, hogy az alfán és az omegán nem esnek kívülre a mi életünk dolgai, hanem a te kezedben van minden. Urunk, hálásak vagyunk a gyülekezetünkért, köszönjük a tanúskodás évét, és segíts megragadni azokat a lehetőségeket, amelyeket elénk hoztál, hogy hű tanúkká tudjunk válni mi is, Jézus, ahogyan te is az voltál, mint halálig. Amen. 3 kérdés a hétköznapokhoz, aztán dicsérjük a mi Urunkat. 1. Milyen érzéseket kelt benned ez a mindent átfogó isteni gondoskodás? 2. Istennek melyik tulajdonsága emelkedett ki most különösen a számodra? 3. A jelenlegi legnehezebb problémád milyen színben tűnik fel mindezek fényében? Jó beszélgetést kívánok a házi csoportokhoz, és jó gondolkozást a saját csendességeitekben. Dicsérjük az Urat!